Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket! Bödes Pál vagyok. Portré műsorunkban most Szabó Gábor református lelkészt, nyugalmazott esperest, a kiskunhalasi gyülekezet egykori kántorát és lelkipásztorát fogják hallani. Beszélgetésünk indokát az adta, hogy a református gyülekezet ezekben a napokban emlékezik az imaház építésének 30. évfordulójára, és Szabó Gábor éppen azokban az években szolgált itt Kiskunhalason Nagy Istvánnal együtt. Szabó Gábort és feleségét, Katalin nagytiszteletű asszonyt kecskeméti otthonukban kerestem fel Szűcs Károly kíséretében, aki néhány fényképet is készített rólunk. Mai műsorunkban a hosszabb beszélgetésünk első felét hallgathatják meg 3 részletben. Jövő héten beszélgetésünk második felét fogjuk műsorra tűzni, amelyben Szabó Gábor gyermek és ifjúkoráról, lelkipásztori szolgálatának első éveiről, Kiskunhalasra kerülésének körülményeiről, családjáról mesél érdekfeszítő és tanulságos módon. Most tehát műsorunk első részében az imaház építésének előzményeiről, majd az építkezés körülményeiről fognak hallani, mindezt jó néhány halasi anekdotával fűszerezve. Szabó Gábor a beszélgetés elején a kiskunhalasi gyülekezet lelkiségével, a szívtől szívhez szóló személyes hangú és életfordulatra, azaz megtérésre szólító evangélium hirdetés, az úgynevezett evangelizáció szeretetével indokolja azt a vágyat, ami 30 évvel ezelőtt erre a nagy vállalkozásra indította az akkori gyülekezetet.
Halason igen jelentős evangelizációt, Miss Friesen evangelizált. Kecskeméten nincs ilyen nyoma a gyülekezetben.
Érezhető ez a különbség?
Hogyne, Pali, hogyne. Most figyelj ide. Amikor Halason meghirdettünk egy evangelizációt, abba a régi gyülekezetben nem fértünk be. Ott olyan kabátszag volt, magyarul hát szellőzetlen, nem tudom milyen, meg nedves az egész, hogy őrület. Na most ott kérlek szépen, a lelki pásztor Ván Benyámin volt. Tehát őt nem lehetett volna megsérteni azzal, hogy evangélium ember volt a
ébredési értelemben, igen.
Igen, a Béni bácsi. Viszont a következőt mondta, és ez nagy dolog volt. Úgy állt hozzá, nem tiltotta, hanem azt mondta tanácsként, hát tudjátok, nem jó a tetveket beengedni a subába. Azt mondta Béni bácsi, hogy
az veszélyesnek tartotta azért.
Az evangelizációkat.
De olyan, a az evangelizáció alkalmával olyan sokan jöttek, hogy például még a lelkész nének se hagytak üresen egy helyet. Sehol se. Ahogy nem igyekeztem időbe odaérni, tehát olyan sokan
most
voltak. És akkor kint álltak még abban a kis...
Őszi tavaszi evangelizációkat tartottunk, és volt minden évben egy úgynevezett laikus evangelizáció. Az a Debrecenben volt nagy vezető, azt a Szegedről, akkor Juhász Imréktől elkezdve olyan neveket szedtünk el, hogy ez egy fantasztikus.
Ez már az új házban volt? Az
nem, ez még
a régiben volt.
És akkor azért a gyülekezet, és akkor kezdtünk arról beszélni, de pénz semmi, mert a református temetőt, amit úgymond kisajátítottak, de hát ne van nagyon hidd, de hát a világ legnagyobb szabálytalansága az, hogy a kiskunhalasi református temetőn a gázvezeték kellős közepén keresztül megy, és éppen a Bibó István sírjait, a Bibó család összes sírját onnan kipaterolták, az itt a Jánoshalmai úti köztemetőben van, jobbra ott a nyírfa alatt, ahogy bemegyünk a főúttól jobbra lejjebb. Na most ilyeneket megmertek csinálni.
Az nagy botrány volt, hogy az És is foglalkozott vele, még talán a Varga Domokos írt akkor szirket.
Na most akkor a gyülekezetházra visszatérve, egyrészt nem nagyon van támogatottsága semmiféle újulásnak Halason. Az más kérdés, hogy Halas keleti részére ipar telepítenek ott a papírgyár, a gazmávag, akkor az az nyílászárokról készítő cég, a fémmunkás. De benne a városban semmi. Itt viszont az evangelizációk, meg a téli istentiszteletek során nagyon nagy a szűkösség. Megérik a gyülekezetbe rábeszélés nélkül egy vágy, hogy meg kéne nagyobbítani, újat kéne csinálni. És akkor kezdtük el ezt az egészet, 82 végén lettek meg a presbiteri határozatok, és 83-ban, de még akkor, 82 végén fölvettük a Farkas Gábor kecskeméti építészmérnökkel a kapcsolatot. Azért, mert ő akkor éppen felfutó ágban volt, Halason valamire való építész nem volt. Farkas Gábor valóban felmenő ág volt, őt kerestük, az ő apósa. Itt az egyházközség főgondnoka, itt a főgondnok nagy ember a mai napig is.
Ki volt az ő apósa?
Bóna Lajos bácsi.
Bóna Lajos bácsi.
Persze belső problémák voltak, mert akkor már elszabadult a fantázia, akkor legyen karzat, de gyerekek, hát a karzat annyi van a templomban, hogy őrület, de legyen benne azért valami kis melegítő konyha, szeretett vendégség kiszolgálásához, szóval mindenféle, és akkor végül is a pénz, tudjátok, az meglehetősen kevés volt. Most ezt az építkezéssel kezdtük volna el, ha azt várjuk, hogy legyen meg a pénz. Nagynak tűnik a szó, higgyetek el, minden szavában igaz ez, hogy ezt az építkezést csak hitben lehetett elindítani és vállalni, és erről is majd mondok egy-két dolgot. Na most, egyházközségünk főgondnoka, Hollós és Annyi bácsi, akkor a járási tanács építési osztályán dolgozott. Talán a vezető volt. Abban az időben építették aztán le a járásokat. A járás volt a magyar történelemben a legősibb, a legelső és a legjobban szervezett közigazgatási egység, amit ugye a kommunista rendszer az megszüntetett, tönkretett. És a Sándor bácsi nagyon óvatos volt. Ő félt attól, hogy nem tudjuk, anyagilag nem bírjuk, úgyhogy ő maga is elfogadta azt a javaslatunkat, hogy legyen Székely Tibor az építési gondnok. A Tibor dolgozott van a Halason, a Tibor nevéhez fűződött az új kórház építése, ő volt ott a műszaki vezető mindvégig. De lámlám, akkor már Kiskunmajsára kellett járni neki dolgozni, mert Tibor meg hát hitvalló keresztény ember volt. Ugyan a maga csöndes módján, de egyértelműen. És akkor ezt el is vállalta a Tibor. Most a részletekről nem igen akarnék szólni, éppen mutattam, hogy napra ki tudom mutatni, melyik nap mit csináltunk, rengeteg probléma volt. Mesterekkel, másokkal, például...
Igen, ki építette, ki volt a mester, aki építette az épületet?
Nem volt mester. Nem. Ezért volt Székely Tibor a megbízott.
De köművesként kidolgozott
ott? Na most köművesként ott igaziból a hely, Kákonyi Ferenc és egy pár hozzá hasonló okleveles, de nagyon kis volumenben dolgozó könyvesmester csinálta. Sokkal nehezebb volt asztalost és ácsokat találni, mert rengeteget kellett, ugye monolit épületről van szó, az a rengeteg ablak, boltív és egyéb, olyan sokat kellett ott míves munkával, és nem tudtuk akkor még mással, és nem is lehetett, gondoljátok el, miről van szó, ugye 84-ben van az építés dandárja, és akkor kellett ezeket a ácsolatokat megcsinálni a betonöntésekhez. A Gusztos Imre, az a Székely Tibornak a sógora. De az Imre elvállalta az ácsmunkát, de aztán akkor egyszer visszaadta a munkát. Akkor kerestem meg a Gyöngyi ácsot. És nagyon rendes ember, nem református, halasi. Nagy István akkor már elment 84. októberébe, vagy szeptember végén elment Bernbe, és 85. április végén jött meg. Akkor gondoljátok el, hogy már a födém, vagy a koszoruk megvannak, a betonkoszoruk, és most feltétlen szükség van a tető feltételére, mert nincs hagyományos födém. És ekkor kétségbe esve mindenfelé kerestünk, és ekkor találtam meg a Balaton-Szentgyörgyön azt a céget, amelyik egy kanadai eljárás folytán a fűrészelt gerendákat olyan hegyes acél tűtappancsokkal fogatja össze, és állítja az egészet föl. Van is egy ilyen kis tappancs darabom, hogy mutassam, azt elhoztam, ott le volt dobálva rengeteg a földre, és akkor majd megmutatom nektek. És akkor itt megint ment a mindenféle húzavonal, a belső ellenzék azonnal elindult, hogy ez össze fog dűlni. Hát ki látott már ilyet, hogy mintára fűrészett gerendák, és azok nem összefűrve, fúrva és összehókolva, hanem csak mégis elmentem Balaton-Szentgyörgyre, vittem magammal Székely Tibor, Gyöngyi Ácsot, megnéztük, és akkor egyszer csak gondoljátok el, megérkezett vagomba, miután azt megrendeltük, megérkezett vagomba az egész anyag. Két napig állt a vagon, és nem tudom mennyi fegbért kellett fizetni, mert nem bírtam fölhajtani halason egy darut, amely kirakta volna ezt. Ez emberi kéz, ezt nem lehetett. Tehát ilyen nehézségek bőven voltak. Bőven voltak. Na most üveges villanyszerelő, vízvezetékszerelő, el kellett mennem, kétszer voltam lábatlanba, onnan vettem meg azokat a járólapokat, amik ott vannak. Az öreg Sárvár és anyék rakták le. És akkor a központi fűtés. Nagy vita. Ki látott már olyat, hogy nincsen radiátor? Hát padlófűtést gondoltunk, hogy, mert ugye az ablakok, ugye a földig érnek, hol menjenek, hol legyenek a radiátorok. Persze végülis minden elhelyezhető, minden lehetne valahol.
De amúgy is elég szűk azért a bent a hely. Nem lehetett szélesebbre terveztetni azért a házat? Volt ennek valami állami korlátja?
Nem volt korlátja. Ez így is körülbelül négyszerese lett a réginek, vagy három és félszerese. Viszont amikor arról, hogy szélesebbre csináljuk, akkor próbaásást csináltak az alaphoz, mert úgy gondolták el, hogy kút alapokat csinálnak, nagy mélyre lemennek, betonnal beöntik és jó bevasolják. És képzeljétek el, akkor derül ki, mert nem volt ilyenfajta korábbi vizsgálódásunk, hogy a ház alatt, a paruki alatt az tömény tőzeg, ami ott van. Mert benne volt egy vagon cement ezekbe a kút alapokba, még nem is látszott ki semmi belőle. Úgyhogy kétségben volt más, hogy mi lesz itt. Akkor már szó se lehetett, hogy mégis szélesítjük, örüljük, ezt meg tudjuk csinálni. Végül is komoly akadálya ennek az építkezésnek nem volt, talán csak legalábbis olyan hatósági rossz indulatot nem lehetett találni. Tudomásul vették, hogy ez körülbelül így lesz. A kijebb akartunk egy kicsit jönni, de akkor már ott felállították azt a Petőfi szobrot. Azt még gondolom, még mindig ott van.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré műsorunk második részletében továbbra is Szabó Gábor református lelkészt, nyugalmazott esperest, a kiskunalasi gyülekezet egykori lelkipásztorát fogják hallani. Beszélgetésünk indokát az adta, hogy a református gyülekezet ezekben a napokban emlékezik az imaház építésének 30. évfordulójára, és Szabó Gábor azokban az években szolgált itt Kiskunhalason Nagy Istvánnal együtt.
A Petőfi szobornak pedig az a története, hogy egy ilyen gyűlésen, akkor már áll a Petőfi szobor, hozzászól valaki. Azt mondja, hát egy kis aranyos, rövidnyakú, apró szemű kun ember volt, már a nevére nem emlékszem, azt erősen kritizálta, ott erősen kritizálta csöndes bátorsággal az egész városvezetést is mindent, és a végén így fejezi be. De azért egyet a javukra is említek, hogy annak az aranyos kis görbehátú grósz főmérnök úrnak szobrot állítottak a reformátusok mellett. Ez a Grosz család, egy jelentős gyógyszerész is volt a családból ott Kiskunhalason, ő pedig a főmérnök volt. És akkor, tehát ez az ember azt mondja, hogy javukra írja, hogy a Grosz azt mondja erre a tanács, a népfronti ember a Grosz mérnöknek, ne mondjon már ilyet. Te azt mondja, ott van a reformátusok mellett. Hát azt mondja, az Petőfi Sándor. Hát ne beszéljön Máz úr, hát én Petőfi Sándort ismerem. Pördölt a bajszár egyet is leült. Aranyos, ugye? Végül is az István akkor elment, és gyülekezeti terem nélkül maradtunk arra télre. 84-ről 85-re. Hát mindent meg kellett szerveznünk, flott, rövid, de mégis a maga méltóságában és teljességében vinni a liturgiákat a templomba. És Katona Zsuzsa volt, beosztott lelkész mellettem, ketten szolgáltuk végig. Amúgy is rengeteget temettem, én minden temetésen ott voltam, mert vagy kántorizáltam, vagy predikáltam. És ez nem esett nekem nehezemre, hát így is ezért mentem oda. Aztán a műszaki engedély megadása volt egy kicsit izgalmas, hogy azt hogyan kapjuk meg. Itt volt fontos Farkas Gábor, mert ő neki már olyan súlya volt, hogy ő, amikor megjelent a hivatalos véleményekkel innen a megyéről, akkor a halasiak tisztelektek. Most a belső akadály az egyrészt meg akarta tartani ezt az épületet, azok a régi, tiszteletre méltó, de onnan sajnos kitelepített, kiebrudalt halasiak közül. Egyébként Halasról a kulák időkben, az 50-es években azt hiszem 242 parasztpolgár családot telepítettek ki. Darányi Dénestől kaptam én, ugye én a Darányi házzal szembe laktam a Szászkár utca 10 perába. A Darányik már nem ott laktak, hanem jóval kijebb. Egy gyönyörű faragott címert, és az lett az alapja annak a címernek, amelyről öntötte a bajai kismotor és gépgyár, talán ez volt a cím annak a gyárnak, azt a bronz címert, ami az épület bejárata fölött van.
Darányi Dénes faragta?
Darányi Dénes faragta.
Aki Darányi, katonatiszt is volt.
Darányi Dénes katonatiszt volt. Darányi Dénes a kazasztáni gulág táborból rendszeresen kiengedték, hogy szedjen magának különböző anyagokat, amiket faraghat, mert semmit nem adtak neki. Például elhullott állatok csontjait, egyebeket szedegetett össze, és ebből faragott ezt, azt, amazt a Dénes a gulági nagycsalnikoknak, ezért még enni is adtak szegénynek. Tehát a Dénes nagyon fontos dolgokat tanultam meg. Képzeld el, ezek a pásztorok irdatlan nagy kutyákkal terelgették a nyájaikat. És akkor kérdeztem tőle, hogy Dénes bátyám, és amikor ott esetleg jöttek azok az állatok, nem mentek oda, de oda mentek. De azt mondja, hogy úgy kell védekezni a kutyával szemben, hogy az ős magyarok csinálták. Hát mondom, az hogyan csinálták? Le kell ülni a földre. Teljesen védtelenül. És amikor a füzesi tanyákon a tanyai istentiszteket szerveztem, egyszer 5 irdatlan kutya jött rám, le kellett ülnöm a földre, összekucorodtam, megszagláztam, a forró leletüket éreztem a nyakamon, végigszagláztak, ugattak, azt akkor jöttek, mentek, forgolódtak, és akkor elmentek. Mert ugye nekem nagyon fontos volt a füzesi tanyák, nem volt tanyai istentisztet, azt mondta, amikor megkeresett ez a tanyai asszonya, Bata Antalné, azt mondta Tóni bácsi, hát csak nem akarsz kijárni ilyen, mármint Ulacsai Antal kollégám, nem akarsz kijárni ilyen szektárs öregasszonyokhoz. És életem nagy élménye lett a füzesi tanya világnak. A tanyavilágot tönkretették, a Váci iskolát így hívták, Váci, mert a Váci család földjei mellett volt, azt lebontották, a villanyokat, ami addig volt, azt eltávolították, tehát gyakorlatilag pusztulásra ítélték a tanyákat. A Zseni Lajosné Júró néni azért ült a börtönbe, az egri női börtönbe, mert a földjét feltúrták a vakondokok, és ez általa szervezett provokáció volt a szocialista mezőgazdaság ellen. Szóval ilyen eszméletlen dolog. Na most én hamar rájöttem arra, hogy komolyan hasznossá tudom magam tenni. Dunántúlról, Belső Somogyból származom, én ott olyan idegen voltam Halason, hogy az hihetetlen. De rájöttem, hogy ehhez a tanyához csillagirányba 3-4 kilométerekről jönnek, gyalogolnak az emberek, és nem erre van az útjuk, mert ehhez a tanyához nincs is út, hiszen az utak szövevényében ez csak egy tanya valahol. És hamar kezdtem vetíteni nekik nagy útlevél nélküli világutazásokat tettünk. Igen jó hangulatú istentiszteteken, beszélgetéseken voltunk együtt, és minden hónapban ők megmondták, hogy én mit vigyek. Mennyi sót, esetleg a jószárnak nyaló sót például, kenyeret, lisztet, mit. És én ezt tökéletesen teljesítettem. Ők pedig tudták, hogy aha, ez az ember megbízható, ha ezt megmondta, hogy hozza, akkor hozza. Volt, amikor el kellett mennem egyébként egy nyaló sóért, nem is tudom, hogy hova Majsár, hogy éppen Halason nem lehetett kapni, és én meg megígértem, hogy viszem nekik, amit az állatok nyalogatnak. Aztán Karácsony másnapjára teljesen behavazott, és akkor azt mondta Pacoli Pistváci, Gáborkám, ne menj ki, nem lesz ott senki, és egyébként is megbocsátják neked. De én csak kimentem, hogy bekanyarodtam a 53-as útról, az 13 kilométer volt ez a tanya, bekanyarodtam az útról a gyümölcsös szélénél, hogy kiértem a gyümölcsöstől, már el is süllyedt a kocsim. Na akkor palástot, mindent ott hagytam, nagy kabátot ott hagytam, egy pokrócot vettem, a hátamra beleraktam azt, amit köllött, Bibliát, énekeskönyvet a zsebembe tettem, mert palást az nem biztos, hogy köllött, meg az úrvacsorai jegyeket se vittem, mert tudtam, hogy ott a házban lesz majd, de amit megígértem neki, hogy viszem, azt vinni köllött. Hát leizzadtam, míg azt a havat végig tapostam, azt a körülbelül másfél kilométert addig. De ez volt a legközelebbi tanya. Latabár Nagy Lajos, a Latabár család származik Harkakötönyből. Latabár Nagy Lajos tanyájában már volt villany. Hát az egész, aztán kijártam a Balázsékhoz Balota szállásra. De én jártam istentiszteletre Kelebiára. Egy Kelebi istentisztet nekem 70 kilométerbe került. Hát mi temettük egyébként a kelebiai, volt kelebiai lelkipásztort,
Miki
Árpád bácsit. És visszatérve most a gyülekezeti ház dolgához, amikor teljesen elfogyott a pénz.
Mibe került ez valójában, az épület maga?
Hát, azt meg nem mondom neked. Nem tudom el, nem emlékszem. Meg kéne nézni az iratokat. Volt valami kisajátítási pénzünk. Kaptunk valamit például a vég kúriáért, az állam akkor kisajátította. De tudod, mi volt? Az volt, hogy nekem kellett ott lennem azon a reggelen, mikor már az államé volt ez, hogy azt a cigány családot lakoltassák ki, és a kályha még meleg volt, mert ők befűtöttek. Ők ezt nem hitték el, hogy őket ki fogják tenni az utcára. De elég nehéz.
De az a végkúria az milyen épület volt az egyháznak?
Az a végkúria a végcsaládnak az egyházra hagyományozott épülete volt, egy ilyen kisnemesi család volt, így lett egy örökség. Igen. Akkor valamit a ref körér kapott az egyház, ezeket sok tárgyalással ment, táncossal és másokkal kellett tárgyalni, mert ezeket egyébként csak úgy elvették, és ezeket nekik is legalizálni kellett, mert azt nem is gondoltuk, mint ahogy sokan nem gondolták, hogy ilyen villámgyorsan meg fog változni minden, mint ahogy megváltozott aztán később. Ez volt az alap. Valami pénz jött Hollandiából, nem sok, nem jelentős, valami pénz jött Svájcból. Ezek teljesen személyi, amit nekünk, meg nekem, meg a családomnak adtam, és azt mondom, köszönöm, a kenyerünk, ruhánk, mindenünk megvan, kicsit többet adjanak, de az egyházközség. Akkor én már a bázeli misszióba jártam, majd később 12 évig a bázeli misszió Magyarország Református Egyház képviselője lettem. Amikor oda kerültem Halasra én azonnal szereztem egy összeköttetés révén egy olyan Laukuff orgonafújtató motort, amelyet a német Laukuff cég készít, ez azért egy furmányos dolog ez, mert ezek a fújtató motornak a háza, ez a nagy ventilátor ház, ez mindig berezonál, ez olyan recsegést adott, mint egy kalapácsos daráló, és ők kitalálták, hogy vékony dupla lemezből, de más a szerkezetében ezeket a rezgéseket kioltó dolgot hoztak létre. Én ezt nem vagyok műszakember.
Mai napig is ez a motor.
Ugyanis olyan motor volt ott egy motor, amelyik a lábfújtatót mozgatta. Az csak nem sípolt, meg nem sistergett, de ez úgy működött, mint egy gép. Megérkezett ez a motor a Laukuff orgonagyárból az én címemre és az egyházközség címére, és hát nem vámolták el, mert nem volt hozzá állami egyházi engedély. Ezzel kezdődött az én halasi lelki pásztorkodásom. Ennek egy nagy kálváriája van. Tóth Károly püspök segítsége azért volt jelentős, hogy azt mondtam, menj el valahova, ahol meg föl tudják értékelni. Elmentem a Vasboltba, a Kossuth utcán, ott egy Almási nevű ember volt, akinek az unokatestvére volt a Baptista Egyház országos elnöke, Almási. Elmondtam, miről van szó. Azt mondta, hát nézze, ilyen teljesítményi motor, azt mondja, ez doboz, nem tudom mi rajta, ez Magyarországon a legmagasabb árakat számolva 1800 forint. Jó. Akkor elmentem ez a vámparancsnokhoz, és akkor azt mondta, hogy hát ennek az 1800-nak sajnos a 30%-át vámnak be kell, hogy fizessék. Ezt a 600-valány forintot befizettem, és meg lett az engedély. De az államegyház hivataltól nem lett engedély. Ezért aztán még évekig az orromra dörgölték ezt, hogy micsoda szamizdat dolgokat csinálta én itt. És akkor Kevely József orgonaépítővel újítottam föl, új pedál, klaviatúrát csináltunk, szóval rendbe hoztuk azt az orgonát.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré műsorunk harmadik mai befejező részében továbbra is Szabó Gábor református lelkészt, a kiskunhalasi gyülekezet egykori lelkipásztorát fogják hallani abból az alkalomból, hogy a református gyülekezet ezekben a napokon emlékezik az imaház építésének 30. évfordulójára.
Ott tartunk, hogy a pénz nem volt elég. Megbeszéltem a presbiterekkel, hogy mindenkinek van a saját temetésére félretett pénze. Hát elképedve hallgatták az atyák ezt az abszolút lehetetlen ötletemet, mert azt tanácsoltam, hogy kérjük kölcsön, és kamattal fizessük vissza. És akkor mondta, hogy természetesen mindenkivel kötünk egy megállapodást, elkötelezzük magunkat, és akkor azt mondta a presbiterek, hát ha a tisztelt úr megcsinálja, akkor csinálja. Ezt te várja tőlünk. De presbiteri határozatba átment. Azt viszont mindenki azt mondta, hát ha így tud szerezni pénzt, akkor egy emlékezetes esetet elmesélek, hogy a Gyulai János a fronton teljesen elvesztette a hallását, és a füléből két ilyen nagy vatta csomó lógott állandóan, kín volt a város alatt a füzesi részeken a tanyája. Maga a tanya épület vagy 250-300 méterrel a kaput a kerítéstől bejem volt, óriási kutyáik voltak, három kutyája. És megnéztem, hogy eddig kik adtak meg, hát kihez is lehetne elmenni. Meghirdettük, volt, aki hozott be, volt, aki eleve megmondta, hogy nem kéri kamatot, volt, aki azt mondta, hogy hát majdnem egy kicsit több kamatot szeretne kapni, mint amennyit a bankot, de akkor szívesen adná. Szóval ahogyan sokfélék az emberek, ez is sokféleképpen jött vissza. Na, Suba Manci néni, meg Hollósi Sándor gondnak jött velem, vittem egy nagy írólapot, mert beszélgetni nem lehetett Gyulai bácsival. Hát először is, amikor bementünk, a kutyáktól alig bírtunk tényleg bemenni. De mondta nekik, most mind a hárman leülünk, kicsit egy hülye kép lesz, hogy itt ülünk a földön, kijön a Gyulai bácsi, és végképp elijedt, hogy mi van itt. Na, nagy keserre sem bementünk, és elmondtuk neki, miért jöttünk. És az öreg azt mondta, hogy ad 40 ezer forintot. Szép piros százasokba kiszámolta, valóban a szalmazsákba tartotta, a szalmatöreket leverte róla, megírtuk a papírt, és Isten áldásával eljöttünk. Én természetesen mindjárt kifizettem a gyöngyi ácsot, és másnap reggel az Isten tiszteleten a legnagyobb elképedéssel azt látom, hogy Gyulai bácsi ott van a reggeli Isten tiszteleten. Alig bírtam a szolgálatomat elvégezni, mert teljesen tönkretett az a gondolat, hogy talán meggondolta magát az öreg és visszakéri a pénzt, és én már tegnap este az ácsnak kifizettem. És a kasszában egy vas nem volt. Bejövünk, akkurátosan bejön a hivatalba, és akkor azt mondja, hogy nagy tisztelt úr, nem aludtam az éjjel. Rosszul intéztük a dolgot. És akkor azt mondja, hogy legyen szíves, adja elő azt a papírt, amit tegnap megírt. Odaadtam, összetépte előttem, és azt mondta, azért nem aludtam az éjjel, mert szégyeltem magam, hogy én a saját egyházamnak kölcsön adjak. Én 5000 forintot korábban fizettem, most még teszek ide 5000-et, és én az egyházamnak ezt az 50000 forintot, mert ennyi nem könnyen, de tellett tőlem, odaadom. Megöleltük egymást, elment. És ez olyan élmény volt, hogy persze volt, ahol elkergettek, volt, ahol bolondnak neveztek bennünket ezen kéregetési akciónkban. Mégis a gyülekezet úgy megértette, hogy igen jelentős pénz jött össze. És nem csak Gyulai bácsi volt így, hogy nem kérte vissza, elég sokan. De azért ez az építkezés azért tartott, vagy 2,5 évig, már állandóan kellett a pénzt gyűjteni mindenhonnan. Végül is például felajánlotta az asszony, aki ott a Szélmalomban, a Szembele utcában lakott, az az üveges, hogy megcsinálja az üveget. De ő föl akarta a nevét, meg az adományozók nevét gravírozni az üvegbe. Talán ott is van még most is. Hát ezért nagyon megbotránkoztak némelyek. A kollégám is, hogy mehetek én bele ilyesmibe. De hát üveget meg kellett az ablakra, pénz meg nem volt. Úgyhogy hogy voltak az ilyen kompromisszók, amelyekre nézve hiszem, hogy nem erkölcstelen és nem az ügyet eláruló volt. Én nekem ez nem okozott gyomorgörcsöt, de van akinek igen. Na, 1985. december 1-én tartottuk az első Isten tiszteletet, ahol Zimányi József, református lelkész prédikált. Na most Zimányi József azon egy pár kárpátai lelkészek közül az egyik, aki 1952-ben levelet írtak Sztálinnak. És megfeddették őt, hogy kvázi istenné teszi magát a cselekedeteivel, és természetesen ezért minnyájukat vagy életfogytiglan, vagy legkevesebb 25 év gulágra ítélték, és hát tudjuk, hogy a gulág az gyakorlatilag haláltábor volt. Ekkor azonban már itt volt Zimányi, hiszen a lányai fia itt lelkészek Magyarországon. Mert amikor a Szovjetunióban egy bizonyos enyhülési folyamat volt, akkor ezeket sok-sok év után elengedték, akik még éltek, így például Gulácsi Lajos, munkácsi lelkész, aki később a kárpátaljai református egyház püspöke lett, és Zimányi szolgált itt. Megrendítő volt a szolgálat. Abban semmiféle politikai, meg a maga története, meg minden, de ahogyan az igét értelmezte önmagára, és ezt az ige hirdető mindig önmagát találja el először az igével. Aztán a gyülekezetre nézve, ez fantasztikus volt. És a gyülekezet megszerette azért ezt a gyülekezeti házat.
Mondtad, hogy a építkezés előtt azért volt egy ellenzék, akik a sóházat akarták volna megmenteni.
Ez az épület volt, ugye a só kereskedelme és általában a sónak a birtoklás, az királyi jog volt. A Halason ez az épület volt, mert a református egyház bonyolította itt a sónak a kiadását. Gál Lajos egyébként ő egy nagy ő halos, ez a jelentős halasi család volt, ő Budapesten élt, valami gyönyörű nagy könyvtárat, bár többször meglátogattam őt, aztán Baki Istvánt is, és még másokat, akik hát így jöttek azzal az ötlettel, hogy ha nem tudjuk megmenteni ezt az épületet, mert egyébként több statikai vizsgálat, falvizsgálat, mi mindent meg kellett ám csináltatnunk ahhoz, mert tényleg mi se akartunk
fejezni. Mondod, hogy nedves is volt az épület.
Nagyon nedves volt. Nagyon nedves volt. És akkor az, azzal az ötletet álltak el, hogy az utca fronton lévő, ugyan nem volt az ám, egyáltalán nem volt karakteresen régi épület például. Ha fényképeket megnézitek, nem, az a csúnya nagy vasajtajával, de hát ugye az, a sót azt védeni kell, és ez egy több száz éves vasajtó volt, ami rajta volt. Ezt mind meg akarták tartani, az legyen a főbejárat. Ha vizes, akkor pedig az egészet egy nagy vasbeton keretbe foglaljuk bele, de ez maradjon meg. Na akkor erre kiszámította nekem a mérnök, hogy az kétszer annyiba kerül, mintha ezt lebontjuk, meg újat építünk. Komolyan mondom. Hát én nem értek hozzá, ő mondta, de biztos nem a levegőbe beszélt. Így aztán nagy nehezen törődtek bele. Én azt hiszem, hogy a Gál Lajos sokkal inkább sámán volt, a görögöktől eredeztette a magyarokat, mint egy aranyos Vámbéni bátyán kapcsán azt mondja nekem Gyökösi Endre, nagy tisztelt úr, te Gábor, megvan még Béni nálatok? Mondom, megvan. Azt mondja, vigyázzatok rá, az utolsó magyar sámán. Mert Béni bácsi nyíltan azt mondta, neki nem kellett azon az úgynevezett megtérésen átesnie, mert az ő édesanyja az olyan vallásos volt, hogy ő is az lett. És én azért nagy örömmel, meg szeretettel és háladással nézem a Halas Egyház kösének azon erőfeszítéseit, hogy azért például a Ván Benyáminnak a dolgait az csak gondozza és gondozgatja. A napra forgok kötet, az nagy megbotránkozást váltott ki akkor. Egy katolikus kiadó adja ki, és az első, az éppen ez év, október 7-én 100 éve született Szírezső ír erről a napraforgókról olyan recenziót, aminek alapján kezdenek odafigyelni rá.
Ez egy 20 éve később sikerül neki, mint jó üzletembernek eladni a raktáról lévő példányokat, de Szédezsőnek sokat köszönhet a Ván Benyámin a napraforgókja, biztos, mert elterjesztette.
Béne Beát csinál, jártam én Rátfalván, szörnyű viszonyok között él, de becsületesen helytállt, és amíg bírta magát, elvégezte a szolgálatot. És azt mondom, hogy mint egy gyereke látogattam őt egész halasi életében haláláig, de amikor 60 éves volt a lelkészi diplomája, akkor Nagy István kollégám elkezdte kapacitálni Béni bácsit, hogy predikáljon. Azt mondja Béni bácsi, fiaim, nem predikálok, mert bajotok lesz belőle. Nem lesz baj. Béni bácsi, tessék leírni azt a predikációt. Jaj, de tudjátok, én nem tudom leírni. Hát akkor tetszik csinálni egy bő vászlatot. Nem értitek, hogy akkor is mást mondok. És akkor csak kapacitált a Pist, és azt mondja az öreg, figyeljetek ide, értsétek meg, én rögtönző szónok vagyok. És ez úgy van, mint a hányás. Ha egyszer elindul, nem lehet azt mondani az egyik falatnak, hogy te jöhetsz, te meg maradj. Igen. Kicsit rusztikusan fogalmaz, de ugye milyen szemléltető kép. Igen. És valóban nagyon szerették őt, én is szerettem. Kértem az Esperes Nagy Tibor, Esperes úrunkat, hogy jöjjön a temetést végezzel. Azt mondta egy feltétellel, hogy ő csak igét hirdet, nem mond nekrológot. Mondtam neki, jó, én vállalom a nekrológot. És akkor az ő legkedvesebb lelkésze, segéd lelkésze, a Szabó Imre volt, a későbbi Sárbogárdi lelkipásztor, mostani püspökünk édesapja, úgyhogy Szabó Imre volt ott, és az akkori Látrányi lelkész volt ott. Elsős rongy időben voltunk. Béni bácsiról nagyon sok érdekes történetem van. vittem istentiszteletre, és általában behoztam, hazavittem, és azt mondja, pünkösd istentisztelet után. Mondom, én vagy hazaviszem, mi azt mondjuk, köszönöm. De tudod, menjünk először a temetőbe, édes atyám, ő még atyának szólított az édesapját, mint érdekes, a Pilis Maruti nagyapámat is atyának szólította édesapám is. Azt mondja, menjünk ki a temetőbe, atyánk sírjához. Jó van. És hogy megyünk, karolok bele, illetve karol belém, roppan a láb alatt egy hatalmas nagy csiga. Renget, meleg, párás idő, olyan csigajárás volt lehet. Minden csiga roppanásán megállt, és egy fohász mondta, az Úristen bocsássa meg neki, hogy akaratlanul egy életet kiirtott. És ezt halál komolyan gondolta. Szóval az életnek valami olyan tisztelete volt a Véni bácsiba, amit azért meg lehetne tanulni tőle. Aztán volt egy öreg barátja, aki állandóan jött hozzá, ez a Dobos Károly bácsi. Én voltam, aki Dobos Károlyt a vasútállomásra fogadtam, vittem ki vasútállomásra, és arra győztem, hogy egyszer azt mondja nekem, hát tudod, már 80 éves volt akkor Károly bácsi, azt mondja, tudod, mielőtt megöregednék, szeretnék elmenni a Logosz hajóra, de azt mondja, Béninek nem ismertem megmondani, egy darabig most nem jövök. Két évig nem jött.
És el is ment a Logoszra?
Elment, persze. Elment, végigjárt a világtengereken, persze.
Nem tudtam, hogy elment.
Mert Dobos Károlynak a dolgai, meg ugye Móricz Gát kapcsán egyébként is feldolgozottak, igen, ő maga is emlékirataiban ezt kiadta.
Portré műsorunkban Szabó Gábor református lelkészt, nyugalmazott esperest, a kiskunhalasi gyülekezet egykori kántorát és lelkipásztorát hallgathatták. Beszélgetésünk indokát az adta, hogy a gyülekezet ezekben a napokban emlékezik az imaház építésének 30. évfordulójára. Jövő héten, ugyanebben az időben hosszabb beszélgetésünk második felét fogjuk műsorra tűzni, amelyben Szabó Gábor gyermek és ifjúkoráról, lelkipásztori szolgálatának első éveiről, Kiskunhalasra kerülésének körülményeiről, családjáról mesél, továbbra is érdekfeszítő és tanulságos módon. Műsorainkat később az interneten, a halasradio.hu honlapon, a hangtárban is meghallgathatják.